Aki érdeklődik még a vita iránt, azt szívesen látom továbbra is. Akkor megkérem az előadókat, hogy fáradjanak ki, és hát nagyon várom a közönségnek az aktív részvételét ebben a vitában. Minden egyes előadáshoz lehet megjegyzést is fűzni, illetve kérdéseket feltenni. Nem tudom, mindenki hallotta a kérdést. Igazából nem. Az egyik, az konkrétan arra vonatkozott az első kérdés, hogy sokszor hozzák fel példaként az evolúcióra azt, hogy a fogamzás után a méhen belüli fejlődésnél igazából a magzatnak a fejlődése megismétli a törzsfejlődésnek a lépéseit. És ezzel kapcsolatban egy konkrét olyan kérdés volt, hogy egy bizonyos csigolya az hát miért van ott és miért úgy van ott, ahogy van. Ezt én nem tudom, én orvos nem vagyok, ez igazából pontosan nem tudom. Ez volt az egyik kérdés.
Ehhez
Jeszenszky Ferenc fűzne.
Ez nem egy új gondolat, ezt a nem sokkal Darwin művének megjelenése után Heckel csinálta meg, és különböző ábrákat mutatott be. Tegnap volt 2 hete, hogy voltam egy hasonló jellegű vitán. Nem hasonló jellegű, mert ott az evolúció elméletnek komoly képviselői szólaltak fel. Talán ennek az egyetemnek professzora Szatmári Őrs, és ott ő mondta azt, tehát nem egy értelmes tervezettségnek a pártolója, hogy nagyon sajnálatos, hogy az oktatásban és a ismeretterjesztésben sokszor olyan dolgokra hivatkoznak, amelyekről maguk az evolucionisták is tudják, hogy nem igazak. Egyszerűen már régóta nyilvánvaló tény, hogy Heckelnek ezek az összes, ezt az elképzelést igazoló ábrái, rajzai közönséges hamisítványok. Egyszerűen a valós tényeknek nem felelnek meg ezek a rajzok, amelyeket ő leközölt. Tehát ezt azt javaslom, nem én javaslom, az evolúció képviselői javasolják, hogy ezt az egész dolgot, hogy az ontogenézis és filogenézisnek ez a kapcsolata, ezt mindenki sürgősen felejtse el. Na most, ami az emberi farokcsontot illeti, milyen jobb folytatni?
Csak egy szomorú tény, hogy a középiskolai tankönyvben ez tényként van megemlítve, ami már rég megdőlt.
Na most, ami a farokcsontot illeti, hát én nem értek ezt különösebben, csak egy olvasmányomra tudok visszaemlékezni. Arról van szó, hogy ezek a látszólagosan céltalan dolgok, messze nem céltalanok, ugyanis az egész izomrendszerben annak a farokcsontnak olyan összetartó szerepe van, ami nélkülözhetetlen. Na most a férfiak mellbimbója, hát ennek egyet fejlődési oka van, hogy az ember eredetileg nem alakul ki nemiséggel, az egy későbbi időben differenciálódik, és a mellbimbó az egyén fejlődésében előbb alakul ki, mielőtt a nemisége kialakulna. Következésképpen ezért ez a férfiaknál is megmarad. Talán erről most ennyit.
Csak érdekességképpen egyszer valakinek a kislábúját le kellett operálni, és hosszú ideig élt még, és gerincferdülése lett, és nem tudták, hogy mitől, aztán kikövetkeztették, hogy azért, mert a kislábúját leoperálták. Tehát ennyire, csak ennyit a nélkülözhetetlen pici szerveinkről.
Tehát a kérdés úgy tűnik, hogy a hipotézis, azt hiszem félreértésről volt szó, a méhen belüli fejlődésnél gyakorlatilag az ivarszerve később jelennek meg, ha erre gondolt a válaszadással a professzor úr. Igen? Igen, köszönjük szépen.
Ha pusira esünk, akkor ott a farokcsont az rugalmasat ad, és nem annyira töri össze, tehát elviszi az energiát.
Mert véli az energiát. Hát mondjuk ez lenne akkor egy válasz egy ápolónő részéről. Egyéb kérdés, igen, ott hátul szintén van egy. Igen, tehát a kérdés akkor úgy szól, hogy miért van szüksége a hitnek bizonyításra?
Igen.
valakinek van megjegyzés.
Érdekes ez a felvetés, mert ez az előadás ez nem erről szólt. Tehát lehet, hogy messze vannak a hátsó sorok, de hitről annyiban volt szó, hogy bizonyos következtetést le lehet vonni. Tehát mindabból, amit a természetvizsgálata mond nekünk, abból van, aki akár magának levonhatja azt, hogy van Isten, nem kell. Ez az előadás nem erről szólt. A hitnek erre nincs szüksége, van, önnek teljesen igaza van. Nyugodtan lehet hinni a lapos földben, amit egy teknős béka tart a hátán. Ez is egy hit. Semmi köze nincs se értelemhez, se logikához. Lehet benne hinni. Van értelmes hit, meg van nem teljesen alátámasztott értelemmel alátámasztott hit is. Mi arról próbáltunk beszélni, nem a hitről, de arról próbáltunk beszélni itt ma este, hogy a valóságnak a vizsgálata, az életnek a vizsgálata milyen következtetést enged levonni. Na most, ha ebből az a következtetés, hogy lehetséges egy értelmes tervező, akkor igen, de itt a tudományról volt szó, meg a tudományosságról, és éppen ezért nem akarom, hogy valaki innen úgy menjen el, hogy itt a hitről volt szó. Nem. Lehet itt hinni utána ebben, el kell ezen gondolkodni. Tehát pont azért van ez a és ezért kéne több ilyen konferencia mind a két oldalnak a részvételével, hogy érdemi beszélgetés és vita alakuljon ki, mert nem erről van szó, tehát tudományos alapon kell ezt nézni. Tehát mit mondott neked az előadás, hogy ha megnézed egy szervezetet, az létrejöhet magától, vagy nem jöhet létre magától? És aztán most hiszel abban, hogy ez magától jött létre, vagy hiszel abban, hogy ezt valaki megcsinálta? Mi nem Isten létét akartuk itt bizonygatni, azt akartuk bizonyítani, hogy a világ komplexitása, minden, ami ebben látható, ez inkább utal arra, hogy ezt valaki megkonstruálta és kigondolta, mint arra, hogy nem. Nagyjából ennyi szerintem, de még kollégám akar.
Igen, ez is egy ilyen közkeletű legenda a Darwinnak a vallásosságáról. Kétségtelenül, hogy Darwin egész fiatal korában teológiát is tanult, vallásos volt. Azonban kétségtelen tény, hogy ő magát agnosztikusnak vallotta, amit legyen szabad most a marxizmus klasszikusait idéznem, ami szégyenlős ateizmus volt tulajdonképpen a részéről. Szóval mindezek a históriák, hogy ő megtért a halálos ágyán, ezek legendák. Darwin gyakorlatilag ateista volt. A legendáknak az alátámasztását, a legendák az alátámasztotta egy nagyon érdekes tény, hogy Darwin, mint igen jómódú ember, támogatott anyagilag különböző vallási szervezeteket. De emögött számára csak az a racionális felismerés volt, hogy például a fizikai munkások alkoholizmusa ellen legjobb eredményeket vallásos szervezetek érnek el. Ő ezért ilyen pragmatikus, szociológiai okokból támogatott valóban vallásos szervezeteket, de egyáltalán nem azért, mintha ő hit volna Istenben. Úgyhogy ennek tessék utána olvasni, mert bőséges irodalma van, de Darwin nem volt vallásos. Attól kezdve, legfiatalabb éveitől eltekintve, amikor elkezdett ő már a örökléstan, származástannal foglalkozni, nem volt vallásos.
Igen, most hátul jelentkezik még egy fiatal ember. Tehát a kérdés úgy szól, hogy miért gondoljuk azt, hogy a Földön alakult ki az élet, miért nem lehet inkább arra gondolni, hogy ez valahol a világ mindenségben alakult ki, és úgy került a Földre. Mondván, hogy az a Föld történetet ismerve, illetve a sztohasztikus folyamatok valószínűség számítása alapján, kiszámított dolgok alapján valóban úgy néz ki, hogy a Földön nem állt erre elegendő sem idő, sem lehetőség. Megkérem, Farkas.
Visszakérdeznék, mennyivel vagyunk előbbre, hogyha egy sarokkal arrébb tesszük a problémát? Semmivel. Az általunk ismert világegyetem korát vettem alapul, nem a Földet. De nem jelent semmit, mert ha 15 milliárd év, az ugye másfélszer 10-10 év. Szorozzuk meg 100-zal. Másfélszer 10-12 év lesz, de itt ilyen 10-150-es sorságrendek voltak. Tehát nem megyünk bele semmire. Ha eltesszük egy sarokkal arrébb, magát a kérdést nem válaszolja meg. Adunk magunknak még 3 évet, vagy 5-öt, hogy elgondolkodjuk rajta, hogy akkor ugyanonnan hogy került ide. Felmerül ugyanis egy újabb kérdés. Melyik volt az a szervezet, amely kibírta a világűrben uralkodó viszonyokat, és életképes maradt? Vagy ha nem, akkor hogy került ide?
Tehát a kérdés tényleg olyan választ kaphat, hogy ha az egész világmindenségnek pillanatnyilag ismert törvények alapján számított korát, vagy nézzük, az mindössze körülbelül egy nagyságrenddel lesz hosszabb idő, azok a hatványkitevők pedig, és a sztochasztikus folyamatok alapján számított valószínűségek annyival nagyobb időt igényelnének, ami még akkor sem áll rendelkezésre, ha a Big Bang-től számolunk mindent. A mai ismereteink szerinti Big Bang-től számolunk mindent. És hát vannak persze pánspermium elméletek, az én általam említett egyik könyv is, Fred Hoyle, Mathematics of Evolution éppen ezekkel számol. Pillanat, még az idős hölgyet, akkor meg...
Köszönöm szépen! Mi a gond abban, hogyha esetleg a tudomány megerősíti a Bibliának az állítását?
Akkor a kérdés, miért baj az, hogy a tudománnyal próbálunk bizonyítani bizonyos bibliai tételeket?
Egy mondatot mondanék erre, semmi baj nincs ezzel normális viszonyok mellett. A baj azért van ezzel, mert ha ezt most itt beengedjük ide, és azt mondjuk, hogy igen, ez alátámasztja a hitet, akkor az ellenfeleink erre koncentrálnak. Tehát akkor ebből az előadásból az egész azt fog lecsapódni, hogy itt ez egy ilyen istenes előadás volt, prédikáltunk, és csak jó, hogy nem hozsannákat nem énekeltünk, vagy egyházi énekeket. Tehát ugye mindenki abba köt bele, amiben bele tud kötni. Tehát, hogyha mi most azt mondjuk, hogy ez egy igen, ez bizonyította Isten létezését, akkor erre koncentrál az ellenfelünk, és utána holnap az újságban ez fog lejönni, hogy itt volt egy ilyen evangelizáció, és nem tudományos előadás volt. Ennyi a probléma vele.
Ez van a fiatalban.
Szerintem a képet nem lehet különben használni a tudománytól. Mégpedig azért, mert a mindenféleképpen valamilyen tudás tudományra épül. Hát a Darwinnak is megfigyelte lezajlott a folyamatokat, és erre épült a hite. És kijelentette, hogy bármi nem lő állításra bebizonyosodik, hogy tehát egy tudomány által ötösség, az nem úgy van, megdől az elmélete. Ez által megdől a hite is. Tehát mindenféleképpen az ember, ha a tudománya vizsgálja a hite alapjait, hogy lehet fordítva is, mindenféleképpen nem lehet kimászni a kettőt egymástól.
Hát úgy emlékszem, ez elsősorban az én bevezető előadásomat érinti. Én vázoltam egy-két ismert filozófusnak vagy kutatónak a véleményét. Ugye erről, hogy ezek ugyanazon területen dolgoznak, átfedő fogalmak, és valóban igazából egységesen érdemes az egészet tepinteni. Illetve említettem Tóth Tibor könyvét. A Tóth Tibor könyvének a második, harmadik, negyedik fejezete vagy 50 oldalon keresztül próbálja ezeket elemezni és boncolgatni. És természetesen egy természettudomány által megfogalmazható, ha megfogalmazható tudománydefiníció és egy úgymond hát teológia által megfogalmazható tudománydefiníció, de mondjuk egy bölcsész által megfogalmazható tudománydefiníció fog átfedő elemeket tartalmazni, de lesznek speciális részei, ami nem fog érvényes lenni valahogy a másikra. A történelem például egy olyan tudomány, ami egyszer megtörtént dolgokkal foglalkozik, aki a vegyész bemegy a laborba, és egyszer megcsinálhatja ugyanazt a kísérletet ugyanolyan körülmények között, vagy egy picit megváltoztatva. Szóval ez egészen más dolog. Amiről igazából az intelligens tervezettség mozgalom, hogy úgy mondjam, beszél, az, hogy ma már és elsősorban a biológiától erednek, de ez nem igaz, mert az általam felsorolt könyvekben nem csak biológiai témájúak, hanem fizikai témájúak és kémiai témájúak is voltak. Vannak konkrétan ma elvégezhető olyan kísérletek és eredmények, amelyek nem támasztják alá azt a bizonyos legtágabb értelembe vett evolúció elméletet, ami a, mint említettem, particle to people, vagyis a részecskéktől az emberig egybe foglal mindent, mert az kizárólag csak az anyagot tekinti, hát hogy úgy mondjam, szem előtt lévőnek, és csak azokkal a tulajdonságokkal foglalkozhat, amit az anyaggal kapcsolatban tudunk hozni. Másodszor ugye, maga Darwin a könyvét érdemes, mindenkinek ajánlom, tanuljon meg annyira angolul, hogy eredetibe elolvassa. Először is ugye ma már mindig csak azt mondják, hogy The Origin of Life a címe. Nem igaz, az volt, hogy On the Origin of Life, vagyis ő írt az élet eredetéről. Ez egy nagy különbség. Igazából valahol a 8.-9. kiadás után változtatták így meg. Egyébként a magyar fordításban ez le van írva az előszóban. Tehát, ha elolvassa valaki Darwin könyvét, az azon fog meglepődni, hogy micsoda mennyiségű feltételes módot használ. Ezt a feltételes módot kifelejtik ma már. Általában is mindent kijelentő módban mondanak. Ennyit szerettem volna hozzáfűzni ehhez a kérdés. Most nagyon sok... Igen, akkor még egy
hozzáfűzni. A hitről és a tudományról az előadásom végén mondtam, hogy hiszünk. Vagy abban, hogy vakvéletlen hozott létre ilyen valószínűtlenséggel valamit, vagy a teremtő. Mindenképpen hiszünk, ha tudományt hiszük, ha vallást hiszük, valamiben hiszünk. Csak az a baj, hogy egyikre sem bizonyíték. És addig, amíg a materialista filozófia ököllel veri az asztalt, hogy már pedig Isten nincs, Én meg mondhatom ökölre verve az asztalt, már pedig mondta, és a filozófia nincs, pont, és akkor vagyunk vittek. De mi nem verjük ökölre az asztalt, hanem azt mondjuk, hogy gondolkodjunk el rajta. Ennyiben más a hit, meg a vallás, meg a tudomány.
Valamelyik a kettő közül?
Mondjuk azt, hogy az élet keletkezése egyrészt mások kezdik arról, hogy mi ezt tudjuk, vagy ezt látjuk. Tehát mi az, hogy élet elsősorban a kérdés? A másik kérdés pedig mi az, hogy tudás?
Igen, tehát a kérdés úgy szólt, hogy igazából két fogalmat kellene először tisztázni, azt, hogy végül is mi a tudás, a másik az, hogy végül is mi az élet. Ha ezeket ugye definiálni tudnánk, vagy ha definiáljuk, utána lehetne esetleg arról vitatkozni, hogy hogyan jöhetett létre az élet a Földön. Gondolom ehhez kapcsolódott ezeket valakinek. Valamilyen megjegyzése ezzel kapcsolatban hozzászólásra?
Az élet definíció a rendkívül kényes téma. Szent Györgyi Albert írt egy könyvet, az Élő állapot című könyvére hivatkozom. Ő az elején boncolgatja, hogy tulajdonképpen mi is az, az élet, és felhoz egy példát. Vegyünk egy békát, ugye él, mozog, ugrál. Vágjuk ide a fejét. A béka tovább ugrál, mintha mi sem történt volna. Vegyük ki a szívét. A béka szív tovább lüktet, mintha mi sem történt volna. Szedjük szét izomszálakra ezt a béka szívet, tovább lüktetnek a rostok, mintha mi sem történt volna. Fagyasszuk le, törjük porrá, mínusz 180 fokos állapotába. Utána tegyük bele csepp vízbe, tegyük mikroszkóp alá, és nézzük meg a mikroszkopikus szálakat, tovább lüktetnek. De hol van már a béka? Sehol. Most akkor él vagy nem él? Vagy hol van az élő állapot, az élő és egyetlen határa? Ezt nem csak én nem tudom megfogalmazni, nálam sokkal okosabb ember sem tudták megfogalmazni, mi az élet tulajdonképpen.
Szabad legyen, itt az élet definíciója az borzasztó nehéz. Én azt hiszem, hogy itt most ezzel nem is mélyedhetünk el ebbe. Nagyjából azért van valamilyen kép. Róla. Itt felmerült a tudás kérdése, ez már sokkal érdekesebb, és azt hiszem jobban érinti a mai témánkat, valamint itt egyik előző hozzászóló a hit kérdését és a hit bizonyítását akarta felvetni. Na én azt hiszem, hogy itt kétféle tudásunk van. Az egyik tudás az, hogy 5x6 az 30. Ez egy általánosan elismert, bizonyítható, igazolható tudás, de azt hiszem még az is ilyen tudás, mondjuk az Ohm törvénye is ezek közé tartozik. Amikor arról beszélünk, hogy hit, az nekünk tudás. De ez a tudás bennünk rendkívül komplex módon alakult ki, minket körülvevő egész környezetből, családi hagyományból, társadalmi környezetből, valószínűsített, de igazán nem bizonyított gondolatokból, olyanokról, amiről úgy érezzük, hogy ennek ez logikusan így kell, hogy legyen, ami saját egyéni pszichikai adottságainkból, hogy mire, hogy rezonálunk. Hát ezért van az, hogy amíg az intelligens tervezésnél tartunk, akkor valami olyanról beszélünk, ami azért úgy egy bizonyos, az első csoportba tartozó közös ismérvek alapján meghatározható. Amikor a hitről beszélünk, akkor nyilvánvalóan ez alatt azt a tudást értjük, amit mi a magunk számára élettapasztalataink stb. Alapján levontunk. Én azért nem vonnék olyan rettenetesen éles határt a kettő között, mert hiszen végül is, amikor én azt mondom, hogy valamiben hiszek, ez azt jelenti, hogy a rendelkezésekre álló adatokból ezt a következtetést vontam le a magam számára, tehát ilyen módon azért az ismeretnek ez a módja nem különbözik olyan mértékben, nem egy egészen minőségileg más kategória. Mert ha azért hiszem, mert XY ezt mondja, akkor ez azért van, mert én XY-t egy olyan embernek tartom, akinek a véleményét érdemes elfogadni. Tehát itt ez egy nagyon komplex dolog, de azért nem látok kettő között ilyen élesen elhatárolt különbséget.
Igen. Egy pici megjegyzést akart hozzátenni ehhez.
Mondta, hogy 5x6 a 30, de mi az, hogy 6?
A legabszolútabb tudás a matematika, mert olyan absztrakciókra épít, amelyek a mi elménknek a termékei, tehát ott a matematikát nem változtathatja meg semmiféle tapasztalat. Absztrahálunk, és olyan elemekkel dolgozunk, amelyek a mi szellemünkben élnek, és tiszta.
hozzászólnék. Nyilvánvalóan ez egy ilyen közmegegyezés. Tehát az, hogy milyen fogalma mit ért az emberiség, az egy közmegegyezés. Tehát ez egy nyelv, a matematika egy nyelv, amiben megegyeztünk az idő folyamán, hogy ezen ezt értjük. A 6 az neked is legyen 6, meg nekem is legyen 6. Tehát ez nyilván ez egy közös megegyezés alapján kitalált dolog. Visszatérve még az előző, visszatérve egy kicsit az életre. A Csányi Vilmosnak van ugye több könyve evolúcióval kapcsolatban. Próbáltam felidézni itt közben. Ilyen tulajdonságokat rendelt ahhoz, hogy mi az élő. Például ilyeneket, hogy anyagcserét folytat, szaporodásra képes, stb. Tudom, hogy erre vannak ellenérvek most már, hogy bizonyos ilyen nanotechnológiás kis gépecskék is reprodukálják magukat, meg még anyagcserét is folytatnak, meg ilyen dolgok. Ez... Tessék? Igen, tehát mindig lehet ilyeneket hozni. Most, ha már megemlítettem, akkor mondom, hogy ez nem példa az ID ellen, mert ugye az is azt bizonyítja, amikor megcsinálták ezeket a nanotechnológiás önreprodukáló szerkezeteket, hogy értelem hozta őket létre, és értelem ruházta fel őket azzal a képességgel, hogy önreprodukálók legyenek. Tehát tényleg nagyon nehezen megfogható az, hogy mi az élet, de azért annyira nem egy ilyen elvon dolog, mégsem.
Összvér nem képes szaporodásra, ugyanakkor senki se vonja kétségbe, hogy az összvér az élő. Úgyhogy ezek azért...
És még ahhoz, hogy mennyi a 6. A Földön 10 féle ember él, aki ismeri a kettes számrendszert, és aki nem.
Akik...
Itt az indítékot szeretnék beszélni, egy nagyon fontos dologról, és ezzel kapcsolatban szeretnék majd megkérdezni itt a ágyba részéről megjelent urakat. Nevezetesen, majd a végén meg fogom önket kérdezni, hogy miért jöttek ide? De mielőtt ezt megkérdezném, elmondom. Én úgy gondolom, hogy a hallgatóság azért jött, hogy őket meghallgassa, és miután ők az IID tagjai és az értelmes tervezettség mozgalmának magyarországi képviselői, itt szerintem teljesen felesleges hitről és olyan dolgokról beszélni, amiről a Bacsó István előadásában meghallottuk, hogy amiről nem szól az IID. Na most a indítékkal kapcsolatban még egy nagyon fontos tény, hogy itt a biológia tanár úr hivatkozott arra, hogy ő mekkora örömét leli abban, amikor újra és újra felfedezi az életben a szépségeket. Én meg mindig örömmel velem abban, amikor az indítékot felfedezem. És itt ugye nagyon fontos, hogy az ID az semmiféle ellenállásban nem ütközne, hogyha a mindenkiben belesültolt evolúciós elmélettel nem helyezkedne szembe. Tehát akkor beszéljünk arról, hogy mi volt Darwin indítéka. Ugye
egy... Darwin vagy az ID?
Darwin
indítéka.
Darwin indítéka. Az egyik kedvencem Holder, akinek az indítéka ateizmusára az volt, hogy a lisszaboni földrengésben nagyon sokan haltak meg, hívő emberek, akikre hát konkrétan rászállott a templom, mert pont akkor volt a földrengés, amikor ez a nagy portugáliai vallásos ünnep, és hát ugye több 10 000 halott volt, a Holder meg ott jobb nevetett, hogy hát ezért vagyok teista, mert ugye az Isten csak mozgásba hoz, és nem tart mozgásban, tehát nem felelős a ugye hát a híveinek a elbújtáért, és Darwinról valamit nagyon kevesen tudnak, és itt a Jeszenszki tanárhoz szeretnék csatlakozni, illetve őkhöz is. Két dolgot nem tudnak az emberek általában Darwinról, az egyik az, hogy mit ír. Hiszen nagyon sokan hiszik azt, hogy amit az iskolában tanítanak, az ugyanaz, mint amit Darwin, és itt szeretném megerősíteni, hogy én is elolvastam Darwint végig, és feltételezéseket köszön. Tehát nem tényeket tesz az, aztán feltételezéseket. Az iskolában ezt tényleg tanítják, utána lehet járni, hogy miért, de mi volt Darwin indítéka, és ezért mondtam, hogy azt fogom tőlük megkérdezni, hogy miért van, én tudom, hogy azt fogják mondani, hogy az értelmes tervezettségről beszéljük, akkor beszéljük az értelmes tervezettségről. Viszont hát akkor Darwin előkerül, mi volt Darwin indítéka, ugye itt elhangzott, hogy Darwin hívő ember volt, és erre tanár úr elmondta, hogy nem volt teológiai végzettsége, attól még kétfajta végzettsége. Tehát itt nincs összeütközés, én magam is hiszek, és itt sok mások is a teremben, de mi kell, hogy történjen ahhoz, hogy egy korábban hívő ember a hitéből kitérjen? Kell, hogy legyen valami esemény. Nagyon kevesen tudják, hogy Darwin miért kezdett el Istenünk kívüli dolgokat keresni, holott egy kívül Istenben. Meghalt a lánya, és ezt ő nem bírta feltartozni. Tehát itt a teremben ülnek emberek, akik szeretnek valakit, és el tudják képzelni, hogy a korábbi világnézetünkből mennyire kitérnének akkor, hogyha Isten hívőként meg kéne magyarázni egy tragédiát. És ez volt Darwin indíték arra, hogy amellett, hogy hívő ember elkezdje keresni, annak a magyarázatát, hogy ez megtörténhetett. És ezért neki muszáj volt Istenünk hívő keresni, és ezért feltételezéseket tette az asztalra, ami ők nagyon jól igaztatták, tehát a kérdésre a fájtékat végig. Azért jöttek, hogy az értelmes tervezettségről beszéljük? Ez kérdésre. Valószínűleg az, hogy vagy.
Kérdezni, hogy vagy. Erről beszélünk, vagy? Tehát gondolom, önnek van egy koncepció, hogy miért jöttünk.
Szerintem ezért.
Igazából a kérdéseknek az irányultsága azt a benyomást keltette, hogy eltértünk a tártól.
Igen, jó. Igen. Annyit mondanék erre, hogy a személyes indítőkom az valamennyire az volt, hogy, és szerintem a többieknek is ez benne van, mert ugye mi beszélünk, egy egyesületben vagyunk benne, hogy az egyensúlyt létrehozzuk. A tudományban, a közéletben, az oktatásban az egyensúlyt létrehozzuk. Az, hogy ha van egy uralkodó, mindent elnyomó elmélet, amiben nagyon sokan látnak nagyon sok hibát, akkor legyen már ott mellette az a másik egyensúlyban. Mondják el ezt is, mondják el azt is, folyjon érdemi vita, de ne sarlatánok legyünk, meg ne tudománytalan hülyék, hanem partnerek legyünk a másik oldal számára. És egy ilyen szimpózium az erre jó, hogy akik innen elmennek, talán egy picit másképp kezdenek előre gondolkodni, és mint egy kovász, ez úgy már megérleli a tudományos magyar közéletet is arra, hogy üljenek le velünk, és beszéljünk érdemben ezekről a dolgokról. Ennyi lenne szerintem.
Az igazságot hazugságá változtatták, én ezért jöttem ide, mert tanítottam az iskolába, iskola rendszerünkben 30 évet lassan már, és folyamatosan szembesülök azzal, hogy a gyerekek hazugságban vannak, tartva, szépen mondva magyarul, és ez tragédia. Ebből következik az egész életszemléletük, erkölcsi hozzáállásuk. A múltkori értem konferenciáról erről beszéltem, hogy az erkölcsiségünkre hogy hat ez az elmélet, hogy ebből milyen emberi kapcsolataink, probléma megoldásunk következik, ez tragédia. Hát nézzük meg ezt a világot, összeomlás szélén van, miért? Mert a freudizmus és darwinizmus alapján áll, ez tragédia, ez hazugság. Hát az eszünket, az józan esztétikai értékítéletünket, mit mondjak, az érzelmeinket használjuk, a szemünket a látásra, a fülünket a hallásra, hát vakságban vagyunk tartva, vagy nem is tudom, mint a bárányok, akik vezérelnek bennünket egy ostorcsapás, és megyünk egy irányba, de hát, bocsánat, mi emberek vagyunk, hazugságban vagyunk, pedig igazságban kéne lennünk.
Következő kérdés.
Én nem kérdezni szeretnék, hanem azt szeretném mondani, hogy az Isten értelmet és szabad akaratot adott az embernek. Önöknek nagyon szépen köszönöm azt, hogy biztosítják részemre azt a szabad akaratot, amit önök ellensúlyoztak a mostani előadásokkal, azzal a média túlsúlyjal és azzal a iskolába tanultakkal, ami csak az evolúciót szentesíti. Tehát én köszönöm, hogy az önök előadása lehetővé teszi azt, hogy én szabadon döntsek majd, hogy melyiket fogadom el.
Köszönöm szépen a megjegyzést. Igen, ott van
egy. Nekem az az érzés, hogy elég sok Darwin körül, ugyanis Darwin az elméletét 1838-ban már gondolta, a lánya viszont sokkal később volt meg, ez egyik dolog. Tehát nincs ilyen fajta összefüggés, lehet, hogy a végső ötlés, tehát a teljes agnoszticizmushoz az akarnak, hogy a lánya megvart, biztos, hogy volt egy ilyen. Egyébként a fő a folyókeret az nem foglalkozik az élet eredetével. Ez fontos lenne tudni, hogy önmagában nem lehet rámondani a darwinizmusra, hogy az ateista és materialista. Más kérdés, hogy utána az ő úgymond követői, és napjainkban a neodarwinizmusnak a legtöbb híve, az kiegészíti azzal, hogy már pedig az élettelenből lett az élő. De maga a darwinizmus az nem mond ellen a teremtőnek. Ez egyik. A másik pedig, hogy az értő, hogy kitér elnézést lenne részemről, én úgy gondolom, hogy a említett könyvnek a címe ellenére a tudomány nem fedezi föl, és nem is fedezheti föl a transzcendens Isten, egyszerűen nincs rá módszere. Tehát a tudomány, ami hova eljuthat, az a saját önmaga számára deklarált korlátoknak a beismerése lenne, de nem fedezheti föl Isten. Tehát ilyen nincs, hogy tudományos bizonyítékot tudunk Isten létre mellett, vagy ellen.
Ezzel egyetértek. Egyébként a könyvnek a címe az nem azt jelenti, hogy teljesen, mint mondjuk Bibliánál szó szerint kell érteni. Arról van szó, amit én próbáltam bemutatni az egyik dián, hogy fokozatosan az egész tudásmennyiségünket tekintve és annak megszerzését tekintve fokozatosan csökkent a hitnek a szerepe, és szóval a tudomány növekedett, és ennek következtében most az a könyv cím arra utal, hogy újra tekintjük a hitet is valahogy az tudásunk forrásának.
Úgy látszik, fontos dolgokról beszélgetünk, akkor az szokott bekövetkezni, hogy a szigorúan előírt témától mindig egy kicsit eltérünk. Azért, mert a fontos dolog természetszerűleg mindenhez kapcsolódik. Tehát nyilván azért az eredeti téma tulajdonképpen itt az élet keletkezése volt, és nem a fajok kialakulásának a kérdése, de hát a kettő azért olyan szoros rokonságban van, hogy óhatatlanul áttértünk rá. A másik dolog, ami másik irányba pedig a hitre is kitértünk, mert ez is valahogy kapcsolódik. Persze a Tudomány felfedezi Isten című könyv címe, abban van egy kis, mit tudom én, marketing politika, egy blikfangos címet talált ki a könyvnek a szerzője. Nyilván nem arról van szó, hogy felfedez Istent, hanem a tudomány megmutatja azokat a határpontokat, ahol bizony a gondolkodó ember számára eléggé nyilvánvalóvá válik, hogy itt valamilyen transzcendentális elem lép működésbe. Tehát ez alatt csak ezt kell érteni. Na most azért is érdekes ez a téma, talán azt még hozzáfűzném, hogy szó esett arról, hogy a intelligent design követői legtöbben vallásos emberek, a legtöbben szót is aláhúzom, ugyanis természetes az, hogy ez megnyit egy lehetőséget, de ezen belül vannak ilyen kvázideista beállítottságú követőitől kezdve egy-egy konkrét tételes vallás követőjéig mindenféle típusú ember, és az is nyilvánvalóan következik, hogy egymással esetleg más tekintetben, bizonyos értelemben harcban álló vallások képviselői is éppen úgy egyet tudnak ebben érteni, eltekintve attól, hogy amikor már tényleg valaki felfedezi Istent, akkor az már nagyon különböző istenképekkel következik be, és ez valóban a mai témát, azt hiszem, ez már meghaladja.
Két dolgot, hogy szabad legyen, megjegyezem. Mi a tudomány? Tehát tudománya a filozófia, meg tudománya a teológia, mert ha igen, akkor pontosítsuk, ugye? Mert szerintem a filozófia tudomány, a teológia tudomány, tehát nyugodtan beszélhet Istenről. A másik dolog pedig a könyv címe, ugye, hogy a tudomány felfedezi Istent. Előadásomban mondtam, hogy nem Istent kell a másik felén felfedezni a térfélnek, hanem a szellemi valóságot. Tehát azt, hogy nem anyagi valóságból áll az egész világ, hanem van egy anyagi része, meg van egy nem anyagi része. Metafizikai transzcendens, tök mindegy, mit mondok. Tehát a tudománynak az anyagból kéne valahogy kilépnie, és ellépnie egy olyan irányba, ahol már nem csak az anyag van, mert ugye rengeteg dolog nem magyarázza meg a szerelmet, nem magyarázza meg az anyag. Tehát a tudománynak fel kell fedeznie a nem anyagi világot is, és akkor lesz egy kerek egész.
Köszönöm. A valóság és a tudomány nyilvánvalóan, a tudomány nem szinonimák. De a természet tudománynak a módszere az alkalmatlan.
Persze, csak nem ezt mondta, csak azt mondta, hogy tudomány.
Ezért is gondolkodik erről, aztán mindenki más.
A hölgy jelentkezett itt.
Amíg jelentkezett, csak addig annyit mondanék, hogy pont ez a mi problémánk, hogy ezt a kérdésfelvetést sem engedi meg a mai magyar oktatásügyi minisztérium. Nem engedi meg ezt a kérdésfelvetést. Csak egyetlen egy kérdésfelvetést enged meg. Ugye múltkor írtunk egy levelet a minisztériumba, a miniszternek, még csak majdnem választa sem méltatta. Hát nem engedik szóhoz jutni ezt a kérdést. Ez a szomorú. Bocsánat, tessék.
A 10-175 gram az egy durva becsés volt, azt mondtam, hogy a laminósavak átlagos mol súlya 200, és ugye egy izomernek a súlya, egy mol izomernek a súlya, 200 gram, az 6×10^23 darab molekula, hogyha a 197-es nagyságrendből levonom a 23-at, megszorozom 200-al, így jött ki a 175. Tehát majdnem mindegy, hogy most 10-176-on vagy 177-en, teljesen mindegy. Molárisan gondolkodtam, tehát az avogadó számmal osztottam és szoroztam a mósúlyjal. A másik pedig minden bizonnyal kísérletileg lehetne igazolni, hogy vajon hány izomer keletkezik, elméletileg lehetséges. Gyakorlatilag nem próbáltam ki, hogy összesen hány keletkezne.
Kérdés, megjegyzés még van?
Így előtetni kéne, tehát olyan szinten kéne ezt
oktatás iskolákban, hogy ez a revolúciónak egy egyenrangú.
Pontosan
ez a cél. Igen, igen. De miért ne? Tehát, hogyha gyakorlatilag egyenrangúak, akkor miért ne? Ha egyik megvan határozva a tantervben, miért ne lehetne a másik is? Az első kérdésére válaszolva, az én előadásomban azt hiszem egyértelműen elhangzott, hogy amiről ön beszélt, ez, hogy a környezet hatása, meg a mechanizmusok, meg mi hogy hat, ez mind a mikroevolúció területe. Tehát az, hogy megváltozik egy kicsit a testalkata, meg a táplálkozási szokása, meg mit tudom én, ez mind a mikroevolúció. Mert nincs rá bizonyíték. Egyrészt nincs rá bizonyíték, másrészt... Hát az is. Azok az állatok, azok mind, amit megtaláltunk, borostyánba zár... De hát úgy, nem. Tehát amit megtaláltunk, jó állapotban mondjuk borostyánba zárt bogarakat, csontokat, dinókat, mit látunk? Mit látunk? Életképes, szaporodás és működésképes lényeket. Ennyi. Tehát egyiken sem találunk olyan makroevolúciós, pillanat, mindjárt, makroevolúciós jelek nincsenek rajtuk. Tehát pont annyi szervük van, amennyi kellett, azt mindet használták is valamire. De nincsenek átmeneti lények, tehát félig kifejlett tüdő, meg ilyesmi nincsenek, tehát az lenne makroevolúciós jel. Tehát azt látjuk, hogy vannak állatok, megtaláljuk a maradványaikat, azok teljesen életképesek, működőképesek, szaporodásképesek, és ennyi. Tehát, és ez mind az összes ilyen maradvány, ez mind megmarad a mikroevolúció szintjén. Tehát nincs rajta meg. Mi volt a második kérdése? Ja igen, tehát azt is elmondtam az előadásomban, hogy ameddig a tudományos tényekhez, a valósághoz lehet igazítani ezt a dolgot, addig mind a kettő elmélet ugyanúgy kéz a kézben jár egy tudományos, természettudományos úton. És ott nincs is vita valójában. A vita ott van, amikor elkezdünk következtetéseket levonni. Tehát ők levonják abból, hogy mit tudom én, többfajta teknős van, és a környezet hatására az egyik így változott, meg a másik amúgy. Ebből az következik, hogy akkor bármivé változhatott mondjuk egy őssejt az idők folyamán. És diversifikálódott, tehát mindenféle fajok lehettek belőle. Mi meg azt mondjuk, hogy erre egyrészt nincs semmi bizonyíték, másrészt meg logikusabb következtetés talán az, hogy az elején kezdve, hogy miután elmondtam, tehát nem jöhetett már eleve létre így, hogy ilyen fokozatos fejlődés, és erről beszélünk sokat, tehát tovább egyszerűsíthetetlen rendszerek vannak. Ha nem volt eleve életképes és szaporodásképes, blablabla, nem ismétlem meg, akkor el se indult. Tehát szerintem még a kollégák fognak hozzáfűzni.
Két dolgot kéne tisztázni, hogy mi az a mikroevolúció és mi a makroevolúció, mert ez nem volt világos, úgy látom a kérdező számára. A másik dolog, hogy az evolúció mint olyan, mint makroevolúció. Ahhoz, hogy új szervek legyenek létre, ahhoz óriási mennyiségű információ szükséges. Az információról beszéltem a DNS információ tartalmáról. Addig, amíg a kutyából lesz palotapincsi, meg uszkár, meg kubasz, meg én nem tudom mi, addig azt jelenti, hogy a rengeteg redundáns információból egy csomó mindent lenyisszantunk, és néhány domináns információt megtartunk. Az olyan információk, amire nincsen szükségünk valamiért, mert a életteren környezet olyan körülményeket biztosít az élő szervezet számára, ami szükségtelen, azokat elhagyja. Aztán, amikor igénye lesz rá, akkor meg előjön megint valahonnét a DNS bugyraiból. De ez még nem makroevolúció. Attól még a palotapincsiből nem lesz ló, vagy bálna, vagy delfin.
Mikroevolúció pedig nem más, mint a genetikai állományban egy valóságos változás mutációk más egyebek hatására. Hát a mikroevolúció a maga szűk körében működik, abszolút elismerjük, nem lépje át sose a faj határát, mert az, ami makroevolúció.
Tehát a megjegyzés az volt, hogy a békának az egyet fejlődése során ugye még ebihal, tehát van egy olyan időszak, amikor kopoltyúja van, és utána, amikor tüdeje van. Ez egyébként megjegyzés akart lenni mire? Vagy...
Ez egy gyakorlatilag előjövő példa. Akkor állna meg, hogyha lenne egyetlen olyan példa, amikor a béka nem így csinálta. Van ilyen? Tehát van, amikor a béka nem így jött létre? Tudunk arra mutatni egy példát, amikor másféle volt az ebihal? Tehát ha ez egy genetikailag így bekódolt dolog, és ez mindig így megy végbe, az nem példa semmire, az egyszerűen így jön létre. Ez akkor állna meg, hogyha lenne rá egy ellenpélda, vagy egy alternatív, hogy régen tudjuk, hogy a béka nem így jött létre, hogy nem ebihal, meg úszott, meg kopoltyú. Így egyszerűen végigmegy egy olyan folyamaton, mint ahogy a magzat is az anyaméhben, amire mondhatunk sok mindent, de ha az mindig úgy megy végbe, akkor az egy leszabályozott dolog.
De mondjuk én tudom, mert vizsgáltam ezt a kérdést, az embriológia kérdése lezárt kérdés. Molnár István az evolúció tankönyvében, egyetemi tankönyvében néhány évvel ezelőtt Vida Gábor szerkesztette egy hosszú, száz nem tudom hány oldalas fejezetet írt erről. Az utolsó mondatai így szólnak.
mert enigmák kapcsolata maga is enigma és impenetrábilis misztérium. Minden bizonyal azért írta ezt így, hogy ne nagyon értsük meg, de én azért vettem a szótárt és lefordítottam, és a régi latin tudásomat elővettem. Talányok kapcsolata maga is talány és áthatolhatatlan titok. Az embrió fejlődéséről és azt a törzsfejlődéssel összekapcsolódó problematikájáról a tudomány semmit nem tud mondani, semmilyen tényszerű állítása nincsen, csak talányok vannak benne, és semmi köze az egyetfejlődésnek a törzsfejlődéshez. Ezt bizonyította be ma a tudomány egyetemi tankönyvben, el lehet olvasni. Tényleg azért kell beszélni, mert ez már tény, lezárult, Haeckel törvénye nem létezik.
További kérdés, megjegyzés.
Tudomány gondolatához azt mondta István, hogy kézzel-kézzel halad a materiális evolúcióelmélet és az éppen a kevezetség, ami természettudományos tényekről van szó. Most akkor a biológián eddig eljutni.
Pontosan.
Erről beszélünk.
Ezt szeretnénk elérni.
Eddig, és tehát nem az, hogy értelmes tervezettséget oktatunk biológián, én ezt egy nagyon rossz témának tartom, de annak viszont helyzadott, hogy az evolúció elmélet az ugyanúgy tarthatatlan és ugyanúgy hiten alakul. Tehát akkor az, nem azt kellene, hogy értelmes tervezettséget oktassuk biológiában, hanem mondjuk azt, hogy ennyit tudunk, és nem többet.
Azt kellene oktatni a biológia órán, hogy az evolúció az egy elmélet. Nem az, hogy tény. Azt kellene oktatni, meg az, hogy az intelligent design is egy elmélet. Párhuzamosan. És mindenki döntse, ki kényekedve szerint, hogy melyiket fogadja el, melyiket nem. De nem, letuszkolják a nebulok torkán az evolúciót tényként.
Én teljes mértékben nagyon boldogan üdvözölném, ha a hivatalos szervek a kolléga úr javaslatát fogadnák el. Biológia órán tanítanának olyan dolgokat, amelyek vitathatatlan tények. Tanítanák a genetikát, molekuláris biológiát is, de morfológiát is, és akkor ez valóban átcsúszna a filozófia órának a témájába. Ezt is lehetne csinálni. Azt hiszem azonban, ez most már szociológiai kérdés, hogy ez még nagyobb felháborodást váltana ki, mint az, hogy tanítsuk mind a két elméletet párhuzamosan. Azt hiszem, ez sokkal kevésbé nyelnék le a megkövesedett biológia oktatók.
Teljesen
egyetértenek vele.
A professzorok mondták, hogy hát jól lehet az evolúció hivatalosan elfogadott álláspont, de hogy ők ezzel nem értenek egyet, és én ezt látom, nagyon üdvözöltem, hogy ezt nyíltan fölvállalták egyetemi tanárok, és lendoros kapit képezték. A kérdésem az lenne, hogy mikor kisályosodott ki ez ennyire, hogy egy ilyen közösség szinten, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, szóval, hogy az e témában másik oldalt képviselő, tehát nem az evolúcióban hívők, tudósok és gondolkozók így egy kapatot hoznak létre, szóval, hogy ez a rendszerváltás eredménye, vagy nyilván korábban ennyire nem lehetett ezt írtam mondani, vagy nem tudom.
No, ez körülbelül akkor a 80-as években kezdődött, nem tudok most hirtelen pontos évszámokat mondani. Az első komoly kritikai művek, mint a Danton könyv, azt 85-ben jelent meg, Behe könyv talán 90 vagy 91 körül jelent meg. Tehát azt kell mondani, hogy az utóbbi 15 évben. Na most a rendszerváltozáshoz legfeljebb annyi köze van, hogy az, ami Amerikában és a nyugati világ jelentős részén megjelent, az már ide a rendszerváltozás után mindenféle ideológiai korlát nélkül bejöhetett. De körülbelül úgy 15 évet mondhatjuk, 15-20 évet mondhatunk arra, hogy azóta jelent meg ez így, mint értelmes tervezettség gondolata. Elszakadva a korábbi vallási, tisztán vallási alapú kreacionizmustól, és azzal teljesen más úton kialakulva. Különben ezt nagy örömmel hallom, hogy itt ilyen dotén ilyen remek dolgok voltak.
Még annyit mondani, hogy ez kellett az, amiről Gyula beszélt, hogy paradigmaváltás beinduljon. Hát, hogy vállalják komoly tudós, tanár emberek fel azt arccal meg névvel, hogy ők kimernek szárnyakból a régi paradigmából, és sarlatánokkal mernek várni azok szemében, akik még benne maradtak. Mert ez kellett. Mert korábban nem voltak ilyen embereim, akik egyetemi tanárként bevállalták azt, hogy egészen más mondanak, mint amit a hivatalos tudomány mondott és tanít. Akkor tudnék mondani még egy nagyon jó hír. Tehát, hogy ugye itt mondtam, hogy milyen jó lenne, hogyha így megkínálnák az értelmes tervezettséget, hogy itt mondjuk meg ez a célja, mert megszerzik el is a történet. Százféleképpen lehet szerelemről eset írni, most milyen furcsa lenne, ha csak addig tanítani. Mondta, nem fogsz mondani. Még egy jó hírem van, hogy amit a rövid mondott, ezt nekem is
hangsúly volt, hogy tehát már akkor a természetes pontra beszéltek, hogy hova eljutott a dolog, jó hív, a Miskolc Egyetem tanult művészetvetető kalkából, és neki az egyik eladása az a karolit korról szólt, ami most attól nem tartozik, illetve most egy felpakolt terület, ugye van ez a Robert Koktárosok, és már oda eljutottak, hogy ugye azok, akik megkérdőjelezik a középkorban ezt a 300 évet, és ugye ez alapján az időszámításunkat egy kicsit másképp értékelik, hogy most már Magyarországon is az egyetemen azon a karon, ahol a kalkából tanít, hogy fölírnak a táblára egy évszámot, már zárójel róla mellé írják, hogy amennyiben az Ubet Opernak igaza van, akkor ez így történt, és ez már egy csodálatosan szép eredmény, lehet, hogy ez művészetet eredmény, de az út ezek szerint járható. Tehát ha már az iskolában tanító néni az evolúciót, mint elméletet tanítja, nem mint tényt, akkor egy csodálatos eredmény, és működik, mert
igen, éppen tegnapi nap kaptam egy ilyen, hogy Angliában egyre több iskolába tanítják az értelmes tervezettséget. Tehát ez mindig, ez egy folyamat van, ami jön egy új paradigma, vagy megbukik, vagy lassan elterjed. Hát ez természetes.
Annyit hozzátennék a dologhoz, hogy lehet folytatni. Van egy honlapunk a www.ertem, tehát értem.hu, és oda lehet írni. Tehát akiben valami benne maradt, és mi meg akarnak kérdezni, vagy hozzá kell tenni, az nyugodtan írja meg nekünk. Fogunk rá válaszolni előbb-utóbb. Köszönöm szépen.
Be kell zárnunk a mai miniszimpóziumunkat. Mindenkinek megköszönöm a részvételt, az előadóknak pedig azt a fáradtságot, mint a válaszolta. Köszönöm szépen mindenkinek.